Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 265. dicséret első versét, amely így kezdődik, hagyjad az Úristenre. Elfoglalva 226. dicséret első három versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom kívüled. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy rád nem hiába várunk. Mert ha meghallod a kiáltásunkat, meglátod, amikor teljesen rád hagyatkozunk, és te tőled várjuk a szabadítást, a gyógyítást, a megújulást. És köszönjük, Urunk, hogy mi is mindezt várhatjuk, és te ígéred, hogy meghallgatsz minket. Úgy, ahogy a Zsoltáros is átélte, hogy előbb kiáltott, várt, aztán te kiemelted a pusztulás verméből, és sziklára állítottad a lábát. És hát, hogy mi is rájunk erre a sziklára, aki nem más, mint a te fiad, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Mert csak akkor tudunk ebben a világban szilárdan megmaradni, egyenesen haladni előre, ha a sziklára állunk, rajta vetjük meg a lábunkat. És Urunk Jézus, ne engedd, hogy bármikor letérjünk erről a szikláról, hogy valami más utakra menjünk, mert az biztos pusztulás. Ez a világ csábít, sok mindent ígér, sok mindent mutat, de Urunk, ne engedd, hogy engedjünk a csábításnak, hanem hadd tudjunk ellenállni. Szilárdan kitartani a hitben, és követni téged a keskeny úton. Mert hálás a szívünk, hogy te előttünk jársz. Nem nekünk kell megtalálni az utat, hanem rávezetsz, és azon jársz előttünk, amíg célba nem érünk. Bármilyen akadállyal találkozunk, az a mindig te nézel először szembe. És add, hogy így tekintsünk rád, hogy egyre jobban bízzunk benned, hogy egyre inkább megszeressünk, neked szánjuk az életünket, és legyünk készek bizonyságot tenni rólad, és tenni azt, amit mondasz nekünk. Hiszen arra hívtál el, hogy cselekedjük a te akaratodat, hogy ebben a világban képviseljünk téged, és meg kell vallani, hogy nem mindig sikerül jól képviselni, de könyörülj, hogy mostantól mindig rá tudjunk mutatni, hogy rajtunk felcsillanjon a te képmásod, hogy észrevegyék az emberek, hogy mi hozzád hasonlítunk. Kérünk most és vedd kézbe az életünket, igéd által szólj hozzánk, és könyörülj, hogy meghalljuk ezt a szót, és könyörülj, hogy akarjunk, tudjunk engedelmeskedni neki, mert a te szavad az élet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg. Sámuel próféta első könyve 13. fejezetének mind a 23 verséből. Tehát Isten igéje Sámuel első könyve 13. fejezetéből az első verstől így szól hozzánk. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben. Amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmázban, és Bétel hegyvidékén. 1000 Jónatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jónatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas, és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bétáventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. És voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon, Gád és Gilead földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, addig az időpontig, amit Sámuel megadott. De Sámuel nem érkezett meg Gilgálba. A nép pedig széledezni kezdett mellőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel megkérdezte, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobasságot követtél el, nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Ezután elindult Sámuel, és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a hadinépet, amely még vele volt, mintegy 600 embert. Saul és fia Jónatán meg a velük levő hadinép a benyámini Gebában tartózkodott. A filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor kivonult a filiszteusok táborából 3 portyázó csapat. Az egyik csapat Ofrá irányába, Suál földje felé tartott. A másik csapat Bét-Hóron felé tartott. A harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Szebóim völgyön át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok úgy gondolták, nehogy a héberek kardot vagy dárdát csinálhassanak maguknak. Ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapályukat, fejszéjüket és ásójukat. 2/3 sékel volt az ára egy ekevasnak, kapának, 3 ágú villának és fejszének, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét. Így történhetett, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és a fiának, Jonatánnak. A filiszteusok előrse pedig már a mikmászi hágóig nyomult előre. Legutóbb láttuk azt, hogy az ammóniak egy izraeli várost körbevettek, ultimátumot adtak nekik, hogy vagy megadják magukat, vagy kiirtják őket, vagy esetleg még lehet egy olyan lehetőség, hogy a jobb szemüket kiszúrják, és elviszik őket szolgáknak. És akkor üzenetet küldtek a többi törzs számára, és elkezdtek sírni, És Saul is, amikor hazajött a mezőről, meghallotta a sírást, fegyverbe szólította Izraelt, és megtapasztalták, hogy az Úr ad nekik győzelmet az ammóniak felett. De ennek ellenére nem változott semmi, hiszen Izrael filiszteus uralom alatt élt. A filiszteusok teljesen leigázták, megfélemlítették őket. Látjuk, hogy annyira hatalmukban tartották Izrael népét, hogy még kovácsot sem engedélyeztek, hogy tartsanak, nehogy fegyvert gyártsanak. Tehát minden csak úgy működhetett, hogyha ők azt jóvá hagyták. És azt olvassuk, hogy Saul egy éve volt már király. Eltelt egy év, és Saul nem látta meg azt, hogy ő azért lett király, hogy az Isten népét szabadsághoz segítse. Hogy az elnyomó filiszteus nép a gonosz hatalma alól felszabadítsa őket. Egy év eltelik már, a második év esztendejébe lép az ő királysága, és most kezd eszmélni, hogy miért is van ő, mondjuk így a trónon, de még ekkor nem volt trón, de mire is kapta ő az elhívását? Ugye az előző, a 11. fejezetben, amikor az ammóniakkal kellett harcba szállni, ugye azt olvastuk, hogy Saul még végzi azt a munkát, amelyet végzett, mielőtt Sámuel felkente volna királynak. Tehát egy évig ő még a régi életét élte, a régi munkáját végezte, és nem eszmélt rá, hogy hát mire is hívta el Isten. Fölkente őt királynak azért, hogy továbbra is úgy éljen, mint azelőtt? És ezen el kell gondolkodni nekünk is, mert ugye, akik Krisztusban hisznek, azok is egy elhívást kapnak. Ki hív minket a világból? Ki hív minket egy új életformára? És végig kell gondolni, hogy hát mire is kaptam az elhívásomat? Hogy mire is lettem én hívő? Mert az, hogy ha én megismerem Jézust, az azt jelenti, hogy ő elkezdett bennem valamit. Ő kiragadott engem a világból, mert szeret, mert valami újat akar nekem ajándékozni, és fölismerem-e, hogy mire hívott el engem, hogy mi az én feladatom. Ugye Pál apostol később majd meglátja azt, hogy ugye többször így fogalmaz, hogy Pál elhívott apostol. Tehát ő meglátta, hogy arra azért állította meg a damaszkuszi úton őt Jézus, hogy elhívja őt, hogy legyen a követe. Ugye az apostol az azt jelenti követ. Hogy vigye Jézus nevét különböző népekhez, vigye az egyszerű emberekhez, fejedelmeknek, királyoknak. És Pál ezt fölismerte, és vállalta, és vitte az evangéliumot. És az a kérdés, hogy én látom-e, hogy mire hívott el az Úr, látom-e, hogy van feladatom, mi lehet a mi feladatunk, ugyanaz, mint Saulé. Ugye Saul feladata az, hogy a gonosz elnyomása alól szabadítsa fel a népet, az a feladata, hogy állítsa eléjük az élő Istent, hogy meglássák, ki az az élő Isten, hogy milyen Istenük van. És ez a hívők feladata is, hogy bemutassuk Istent. Bemutassuk azt, amit Isten tett értünk. Hogy oda tudjuk élni, meg tudjuk mutatni, hogy milyen hatalma van a mi Urunk Jézus Krisztusnak. De amikor az emberek a bűn, a gonosz elnyomása alatt élnek, mint Izrael, akkor aki Isten gyermeke, az tudja, hogy van egy szabadító. Akkor merjünk róla bizonyságot tenni, merjük elmondani, hogy ha nem akarsz továbbra is ugyanígy elnyomás alatt élni, nyomorúságban lenni, kiszolgáltatott helyzetben élni, akkor van szabadító, van kihez odafordulni. Tehát már második esztendejébe lép Saulnak a királysága, amikor fölébred, mondhatnánk, és rádöbben arra, hogy valamit tenni kell. Mert Isten nem arra hívta el az ő népét, hogy az ottani környező népeknek legyen a rabszolgája. Ugye, amikor beviszi őket Kánaán földjére, akkor megtudják, hogy ezt az egész földet Isten nekik ajándékozta. És az volt a feladatuk, hogy mindenkit üzzenek onnan ki. De nem így történt, nem üztek ki mindenkit, és egy idő után azt tapasztalták meg, hogy az ott maradt népek föléjük nőttek. A filiszteusok egy teljes gazdasági és technikai fölényt építettek ki, és rettegésbe tartják Izrael népét. És a gonosz mindig azt akarja, hogy az Isten népe az rettegjen, féljen. De tehát azt végzi el, hogy ne Jézusra nézzünk, ne az ő hatalmára, ne az ő keresztjére, hanem nézzünk erre a világra. Nézzünk arra, ami körülöttünk történik, és ne Jézust lássuk nagynak, hanem lássuk nagynak a problémát, a veszélyeket, lássuk nagynak a gonoszt. És Saul ébred, és rádöbben, hogy ezt nem lehet hagyni. Hát azért hívta őt el Isten, mert rajta keresztül akarja a népét fölszabadítani, és eljuttatni élő kapcsolatra. Azt akarja, hogy a nép fölismerje Istent, és visszatérjen hozzá. Hát valamikor kapcsolatban voltak vele, de eltértek tőle, beengedték a bálványokat az életükbe. Átvették a pogány népektől, tehát ezért is volt veszélyes dolog az, hogy ők otthagyták a kánaáni népeket, mert egy idő után elcsábították Izraelt a maguk isteneihez, a maguk szokásaihoz, és ez úgy tűnik, hogy tetszett is nekik. Aztán eljött az idő, amikor már nem csak az istenségeikhez csábították őket, hanem átvették az uralmat fölöttük, és leigázták őket. Tehát egy ilyen helyzet van, amikor régóta a filiszteusok uralják azt a területet, és hát nehéz helyzetben van Izrael népe, hisz a filiszteusok mindig túlerővel jelentkeznek, fejlett a katonasságuk, látjuk azt, hogy 30 ezer harci kocsit, 6 ezer lovast tudnak felsorakoztatni. Tehát a harci kocsikat úgy kell elképzelni, mintha ma 30 ezer tankkal indulná valaki. Tehát akkor az volt a modern harci eszköz. És a zsidóknak nem volt ugye harci kocsia. És ezzel tartották rettegésben őket. De Saul most meglátja, hogy mi a feladata, mondhatnánk, hogy hallja Istennek a biztatását, bátorítását, és azt olvassuk, hogy kiválasztott magának 3000 embert. Tehát most itt nem arról van szó, hogy a filiszteusok támadják meg őket, vonulnak föl hadsereggel, hanem arról, hogy Saul meglátja, le kell rázni az igát. Az Isten népe nem élhet szolgasság alatt, és ezért mozgósítja az embereket. Hát 3000 ember hallja meg a szót, vagy bátorodik meg. Mindez mutatja azt, hogy aránylag egy kis létszámú csapat az, aki bízik az Istenben. Azért csatlakoznak, és csak azok csatlakoznak Saulhoz, akik bíznak abban, hogy lehet, hogy mi vagyunk kevesebben, De Isten nem hagy magunkra, ha hozzáfordulunk, akkor megtapasztalhatjuk az ő hatalmát, illetve a filiszteusok is meg fogják látni, hogy nem mindig a létszám a lényeg. Tehát nem mindig az a lényeges, hogy hány ember áll mellettünk, és hány van ellenünk, hanem mi a lényeges, hogy kivel megyek a harcba. Magam megyek, vagy az élő Istennel. És itt van 3000 ember, aki Istennel indul a harcba. És ott van Saulnak a fia, Jónátán is, és ő 1000 embert maga mellé vesz, és elmegy Gebába, ahol a filiszteusoknak volt egy helyőrsége, és ezt a helyőrséget támadja meg, és ezáltal zűrzavart okoz. Na most ugye, hogy Jonatán azt a helyőrséget megtámadja, az egy meglepetés, mert eddig a zsidók soha nem támadtak a filiszteusokra. Mikor azok jöttek, ugye elvitték az élelmet, elvitték mindazt, amit ők megtermeltek, és ők, ha jöttek a filiszteusok, hát mindent odaadtak. Engedelmesek voltak. És ez meglepte őket, hogy hát mi történt, hogy most a zsidók támadnak. Hogy végre szembeszállnak velünk. Hát ezt a végrét, ezt nem ők gondolták, hanem ugye talán Sámú elgondolhatta, hogy végre megmozdulnak. Végre rádöbbennek, hogy van Istenük. És ugye a gonosz ma is azt akarja, hogy Istennek a népe csak ellegyen, ne harcoljon ellene, ne tegyen semmit, és ma is meg lehet lepni, amikor Jézus nevébe bátran szembefordulunk vele. Azt mondja a Jakab levél, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Mennyire merünk mi ellenállni neki, mennyire merünk szembefordulni vele, abban a hitben, hogy Jézus már legyőzte őt a Golgotán. Tehát nem mi nekünk kell legyőzni, hanem Jézus már legyőzte a Golgotán. És már tudjuk azt, hogy ez az ellenség, a sátán, ez egy láncra vert ellenség. Péter apostol ír arról, hogy az ördög, mint ordító, oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. De ez az ördög már, ez az oroszlán láncra van verve. Tehát korlátozva van neki a mozgástere. És jó, hogyha ezt látjuk. De a legtöbbször mi nem látunk semmit, már a üvöltésétől megrémülünk. És ezzel tud eredményt elérni. Hát így voltak ugye az izraeliek is eddig, ugye a filiszteusok csak felvonultak, és már menekültek. De most valami történik. Most valami megváltozott, mert Saul elindul, hogy szembeszálljon a filiszteusokkal. Nincs leírva, de több mint valószínű, hogy Saul újra átéli, hogy az Isten lelke leszárra és betölti, úgy, mint amikor ugye az Ammoniak ellen. Azért indult harcba, mert az Isten lelke leszállt rá. És az Isten lelkének a jelenléte alatt látta meg, hogy ugye milyen helyzetbe kerültek Jábés Gileádnak a polgárai, és azt olvassuk, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Tehát Saul nem magától kezd el harcolni, hanem az Isten szent lelke megszállja, betölti, és mozgósítja. És itt is valami ilyen történik, hogy Isten lelke elkezdi őt mozgósítani. Mert Isten lelke mindig mozgósít bennünket. hogy ne adjuk meg magunkat a gonosz munkájának, ne fogadjunk el mindent, amit ugye a gonosz ebben a világban tevékenykedik, vagy amit hirdet, mert hogyan akar minket megfélemlíteni? Hát úgy, hogy halljuk mindenfelől a híreket, hogy mi történik a világban, és ezzel hat mi ránk is, különösen nem nézünk Jézusra. Ha csak azt látjuk, mi történik a világban, akkor mi is ugyanúgy járunk, mint azok, akik még nem az Úr útját járják, hogy megijednek, félnek, hogy azt mondják, nem lehet itt tenni semmit, hiszen mi nekünk nincs ehhez lehetőségünk, nincs hozzá erőnk, de aki Krisztusra figyel, akit az Isten lelke mozgósít, az tudja, hogy ugye nagyobb erő van a mi oldalunkon. Tehát ez a lényeges. Ugye majd később is lesz ilyen, hogy Istennek meg kell mutatni, hogy milyen erővel áll az övének az oldalán. Ugye Elizeus idejében, amikor a szolgája megrémül, akkor az arám csapatoktól is bemenekül abba a házba, ahol Elizeus van, és azt mondja, jaj, uram, hát mi lesz, elveszünk. És akkor ugye Sámuel azt mondja, hogy hát ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk, és akkor még a szolga nem látja azt, mert csak ketten vagyunk, hát azok meg ugye több tízezer fős katonassággal, hát nincs esélyünk. És akkor Sámuel Elizeus elkezd imádkozni, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson, és akkor a szolga szeme megnyílik, és látja a láthatatlant, belepillant Isten országába, és szembesül azzal, hogy Istennek a tüzes szekerei körülveszik őket, meg az arám seregeket. Tehát mire tekintek, és mit látok. És tudunk-e imádkozni, hogy az Úr nyissa meg a szememünket, hogy ne féljünk, hanem lássuk az ő hatalmát, lássuk az ő lehetőségeit. Tehát Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát, illetve helyőrségét. A filiszteusok ezt meghallották, tehát megdöbbentek először, és utána pedig mozgósítást rendelnek el. Fegyverbe szólították, hogy összegyűltek a filiszteusok, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. Tehát amikor látják, hogy ezek lázadnak. Ugye, mert azt mondja, van nekünk Istenünk. És nem akarunk tovább idegen hatalom igájában élni, akkor azt mondja, ezek lázadnak, és le kell verni a lázadást. Ugye, mert a világ az mindig lázadónak látja az Isten népét. Az Isten népe az Úr akaratához, a Szentíráshoz ragaszkodik, akkor egy idő után azt mondja, hogy ezek lázadnak ellenünk. Ezek nem azt teszik, amit mi mondunk, hanem azt, amit az Isten mond, és ezt a világ nem szereti. A filiszteusoknak sem tetszett, és ezért egy nagy sereget toboroznak, erődemonstrációt tartanak, és úgy gondolják, hogy most is ugyanúgy lesz, mint máskor. El fognak menekülni, ha meglátják ezt a nagy haderőt. De közben Saul is megfúvatta a kürtöt az egész országban, hallják meg a héberek, és amikor Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. Tehát Saul megfúvatja a kürtöket, ez lesz a jel, hogy igen, mehetünk, valószínűleg az a sikeres akció, amit Jonatán végrehajtott, az is egy ilyen jel lehetett. Talán Jonatán, mint ahogy majd később fogjuk látni, hogy Jonatán ilyen jeleket kér Istentől, és lehet, hogy itt is úgy történt, hogy oda vitte az Úr elé, hogy igen, Uram, te meg tudsz minket szabadítani, és mutasd meg, hogy valóban tőled van-e, hogy neki menjünk a filiszteusoknak, és elképzelhető, hogy úgy indult a dolog, hogy ha ezt a helyőrséget meg tudjuk lepni, le tudjuk győzni, akkor az azt jelenti, hogy az Úr mellettünk van, hogy az Úr akarja, hogy harcba szálljunk a gonosz ellen, a filiszteusok ellen. És ugye tudjuk azt, hogy az Úr akarja. Igenis, az Úr azt akarja, hogy merjük élni a hitünket, az Úr azt akarja, hogy merjük vállalni az ő parancsait, az ő igéjét. Az Úr azt akarja, hogy szabaduljunk, gyógyuljunk. Gondoljuk meg, amikor a leprás megy Jézushoz, és kétségei vannak afelől, hogy Jézus meg akarja-e gyógyítani. Azt tudja, hogy Jézusnak van hatalma a leprától őt felszabadítani. Van hatalma neki gyógyulást adni, de vajon akarja-e? Vajon meg akar-e gyógyítani? És hányszor vannak ilyen kétségek a szíveinkben, hogy valójában Isten meg akar-e engem gyógyítani, meg akar-e szabadítani, akar-e előttem egy új utat mutatni? És mit mond Jézus? Nagyon határozottan, hogy akarom. És jó, hogyha ezt úgy fölidézzük magunkba. És ilyen jelet kap Jonatán, hogy igen, akarom. Ne éljetek tovább a filiszteusok rabsága alatt. Törjétek le az igát, veletek leszek. Miért? Azért, mert ők arra lettek elhívva, hogy azon a területen Istent képviseljék. Hát nekik úgy kellett volna megélni a hitüket, hogy még a filiszteusok, vagy az ammóniak, meg a többi idegen nép is fölfigyeljen arra, hogy micsoda más az izraeliták élete, mint a mi életünk. Hogy mennyivel jobb, mennyivel áldottabb, mennyivel szentebb, tisztább. De nem tudták felmutatni. Mert ők is a bálványokhoz hajoltak. És most eljött az idő, amikor Isten azt mondja, akarom, hogy végre, megtisztulva, bizonyságot tegyetek a filiszteusoknak, és lássák meg, hogy Izrael Istene az élő Isten. De most még nem ott tartunk, hanem ott, hogy ugye a filiszteusok fölveszik a kesztyűt, és harcba indulnak, felvonulnak, tábort ütnek, és azt olvassuk, hogy amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadi népet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. És voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére. Tehát mi történik? Fölvonultak hatalmas haderővel a filiszteusok, és az emberek, tehát akik otthon maradtak, ugye a hátországban, tehát a falvaikban, városaikban, azokhoz, hogy eljutott ennek a nagy erőnek a híre, megrémültek, és elmenekültek, barlangokba bujkáltak, üregekbe, sziklahasadékokba. Tehát ez mutatja, hogy az Isten népe mennyire fél, mennyire nem ismeri az Istent, és azt csinálja, amit neki nem kéne csinálni. Az Isten nélküli ember bújik el. Majd a Jelenések könyvébe olvassuk, hogy az utolsó időkben, amikor az Isten ítéletei érik el a földet, és tudják még a gazdagok is, a világ vezetői, hogy itt Isten ítél, akkor nem bűnbánatot tartanak, hanem azt olvassuk, hogy elmenekülnek barlangokba, sziklák mögé, valószínűleg ugye olyan óvhelyekre, amiket ma is lehet hallani, hogy a szupermilliárdosok építik már maguknak azokat a bunkereket a hegyek mélyén, ahova majd elmenekülhetnek, ha úgy alakul a helyzet, hogy menteni kell magukat. Tehát azok menekülnek, akik az Isten ellen vannak, akik félnek az Istentől. És olyan tragikus, hogy itt, meg az Isten népe menekül a barlangokba. Tehát az Isten népének nem kell menekülni, nem kell barlangokba menni, hanem bízhatunk az Úrnak a segítségében. És vannak, akik elmenekülnek. Nem csak barlangba mennek, hanem átkelnek a Jordánon, és keresik, hogy hogy tudnak majd valahol máshol biztonságban élni. De a menekülés sem soha nincs áldás. Amikor az Isten gyermeke elmenekül, és különösen elmegy a nem hívők közé, a pogány népek közé, azon nincs áldás. És hogy mennyire így van, elég, ha csak visszagondolunk, ugye a Rút könyvére, amit a konferencián vettünk. Ott is elment egy család, mert éhínség van, és azt hitték, majd megyünk a pogány moábiakhoz, ott lesz kenyér, meg jólét, meg minden. A többiek azok maradhatnak, nem baj, ha éhen halnak. Ugye a pogányokhoz, az Isten népe ellenségéhez mennek, a kenyér véget. És nem maradnak otthon, nem bíznak abban, hogyha keressük Isten előtt, hogy miért is történt, ez meg fogja mutatni, és ha változtatunk az életünkön, akkor újra lesz kenyér. Akkor elviszi Isten az éhínséget, újra ad áldást, de csak akkor. Csak akkor, ha szembenézünk önmagunkkal, bűneinkkel, megvalljuk, és kérjük, hogy könyörüljön rajtunk. Tehát menekül a nép, az egész hadi nép pedig remegve sorakozott Saul mögé. Tehát ugye félnek. Majd ugyanez lesz Dávid idején is, ugye félnek. Saul király és a hadserege fél, mert nem látják Istent nagynak. De várnak még, azt olvassuk, 7 napig, addig az időpontig, amit Sámuel megadott. Tehát úgy, ahogy még nem menekülnek el teljesen, de már látjuk, hogy azért egyre többen ott hagyják Sault, mert vár egy hétig, gondoljuk meg, be vannak kerítve egy hatalmas haderővel, és a király vár. Nem tesz semmit. Egy nap, 2 nap, 3 nap, 4 nap, már 5. nap, és még mindig nem indít támadást. Hát mi lesz így velünk? El fogunk pusztulni. Nem? Tehát van egy elvárás a királlyal szemben. Védjen meg bennünket. De valahogy még 7 napig kitartanak azok, akik nem széledtek el. Mert közben azért már széledezni kezdtek mellőle. Valószínű, hogy a filiszteusok is közben ilyen apró támadásokat intéztek ellenük, és elmenekülnek. És amikor letelik a 7 nap, akkor Saul úgy dönt, hogy ő égő áldozatot mutat be Istennek, és béka áldozatot. Ugye ezt csak Sámuel mutathatta be, vagy a főpap, de nem is ez volt tulajdonképpen a hangsúlyos, hogy később kiderül, hanem az, hogy amikor eltelik a 7, akkor Saul nem vár tovább. Nem vár tovább. És ez mutatja, hogy ez egy próba számára, hogy tud-e Istenre várni, akkor is, hogyha nem a megadott időre érkezik. És Sámuel nincs ott 7 nap múlva, és bemutatja az áldozatot, de még alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel. És Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse, de Sámuel megkérdezte, mit tettél. És akkor elmondja Saul, hogy igen, A nép széledezni kezdett mellőlem, te nem érkeztél meg, és úgy gondoltam, hogy akkor esedezem az Úrhoz, mert mindjárt rám törnek a filiszteusok. És Sámuel ennyit mond, hogy ostobasságot követtél el, nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Ez egy döbbenetes dolog, ugye, és aztán azt folytatja, hogy keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé. Ugye megerősítette volna az Úr királyságodat, most azonban nem lesz királyságod maradandó, mert mást keresett, választott az Úr, olyat, aki szíve szerint való lesz, ami azt jelenti olyan, aki engedelmeskedni fog neki. És döbbenetes dolog, mert mit mond Sámuel, nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Hát mit parancsolt? Hogy várj. Nem nagy dolgot kért. Nem nagy dolgot. Mi sokszor nagy dolgokba gondolkodunk, Istennek milyen parancsai vannak. Lehet, hogy csak annyit kér, hogy várj. Várj rám. Várd meg, amíg jövök. Akkor is, ha ne talán arról volt szó, hogy 7 nap múlva megyek, és még nem értem oda, de hidd el, hogy én nem kések. És ez a próba. Hiszem, hogy Isten nem késik. Hogy Isten mindig időben érkezik. És itt bukott Saul. Hogy nem várt. Nem várt tovább az Úrra. Nem várta ki Istennek a mozdulását. De nem teljesítetted az Úrnak a parancsát. Ennyit kellett volna. Hogy várok, amíg megérkezik Sámuel, de ő mit csinált? Elkezdett kapkodni, és azt teszi, ami nem az ő dolga. És legyünk őszinték, hogy hányszor hasonlítunk mi Saulra. Még lehet, hogy várni kellene, de annyira szorít ez a világ, jön az ellenség, gyorsan csinál, csörög a telefon, már meg kell tenni, sőt, már el is késtél. Jön az ellenséges haderő, széledezik a nép, mindenki azt mondja, király, csinálj már valamit. Hát mire választottunk meg, ha te csak itt ülsz? És válsz. És azt hiszed, majd a sült galamb a szádba repül? Hát nem, nehéz. Ugye nehéz ilyen közegbe várni. Hát mit csinált? Ugyan már, mennyi idős vagy, már lemaradsz. Már mindenről lemaradsz, ne hülyéskedj. Mit vársz, hogy majd Isten ad társat meg, mutat neked egy munkát, ragadd meg te a lehetőséget. És Saul is megragadja. Hát ő mutatja be az áldozatot. És mit mond Isten? Választottam helyetted mást, aki majd megteszi, amit mondok neked. És ez is egy döbbenetes dolog. Saul elhívott király, és mégis Isten elveti őt. Amit azt jelenti, hogy majd nem fog dinasztiát alapítani, nem a fia lesz majd utána, hanem valaki más. És jó végig gondolni, hogy én teljesítem-e, amit az Úr mond. Mindig azt teszem-e, vagy sokszor engedek a nyomásnak. Engedek annak, amit a környezetem elvár tőlem. Saul a nyomásnak engedett. Egyre kevesebben maradtak mellette, megrémült, tenni kell valamit, nem lehet tovább várni. És kiderült, hogy megérkezik Sámuel, időben érkezik, de ő elveszítette a királyságot, elveszítette Isten támogatását. Adja az Úr, hogy mi ne úgy járjunk, mint Saul, hanem tudjunk mindig rávárni, merjünk az ő nevében, de mindig csak az ő nevében előrelépni, szembeszállni a gonosszal, és élni azt, amit rám bízott. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük, hogy Te csodálatos Isten vagy, nincs hozzád fogható. Izraelt is kiválasztottad, és minket is elhívsz Jézus Krisztusban magadnak, és add Uram, hogy ne engedjünk a nyomásnak, ne engedjünk a világ csábításának, hogy ne nőjön fel a szívünkben az, hogy olyanok akarunk lenni, mint a világ. Hiszen Izraelnek is az volt a gondja, hogy eljutott oda, hogy ő olyan akar lenni, mint a többi nép. Már nem akart más lenni, nem akart különbözni, nem akarta megélni a veled való kapcsolatot. Uram, óvd meg minket ettől, és ad, hogy merjük vállalni a mi elhívásunkat, merjük vállalni, hogy arra hívtál el, hogy mások legyünk, hogy a te országod polgáraiként éljünk ebben a világban. És köszönjük, hogy te legyőzted a gonoszt, és ebben a győzelemben részesítesz minket is. Add, Urunk, hogy ellen tudjunk állni az ördögnek, amikor meg akar félemlíteni, akkor be akar zsugorítani minket a barlangokba. Lássuk meg, hogy Isten gyermekének nem ott a helye. Mert te veled és te általad győzhetünk. És köszönjük, hogy te akarod, hogy felszabaduljunk, hogy gyógyuljunk. Te nem az elnyomás pártja vagy, hanem a szabadságé, az életé. És az, hogy ezt tudjuk képviselni. Így könyörgünk, Uram, a betegekért, a megfáradtakért, azokért, akik talán elcsüggettek, kezdik elveszíteni a reményüket. Add, Uram, hogy ne a saját állapotukra nézzenek, ne az emberi lehetőségeikre, hanem rád, a te lehetőségedre, mert számodra minden lehetséges. Áldott légy ezért. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, családokért, gyermekekért, fiatalokért. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet a templomban. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük, dicsértessél, Atya Isten!
Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal, minden méltóságban, és a Szent Lélekkel, mindegy hatalomban, háromság egy Isten.